Itt van velünk Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt!
Legalább időben beértél hozzánk, az így van. Jól látszik. Viszonylag kevés akadály van itt a otthonod és a
lesétáltam 10 perc alatt valóban, tehát ebbe semmi nem tud megakadályozni, még a MÁV se.
Igen. Na, a témánk, illetve az, akiről beszélünk, Ducati Vatar 200 évvel ezelőtt született. El tudom képzelni, persze lehet, hogy csak a magam nevében kell beszélni, hogy vannak hallgatók, akiknek így nem ugrik be rögtön, hogy kiről fogunk beszélgetni.
Ez jó eséllyel így van, tehát ő megint a magyar történelemnek, meg egyáltalán a magyar tudományosságnak egy olyan figurája, aki méltatlanul feledésre ítéltetett, hát próbáljuk meg őt a feledés homályából előszedni, mert ha nem is Indiana Jones életút van mögötte, egy végtelenül izgalmas figuráról beszélünk, aki egyszerre volt katona, egyszerre volt orvos, egyszerre volt tudós, és ilyenfajta polihisztor a 21. században tekintettel a tudomány réteg ződésére, specializációra már alig fog előfordulni, de még a 19. század kitermelt ilyen remek embereket. És hát ki volt ő? Hát kezdjük a elején. Ugye ő alapvetően egy nemesi családból származott, Dukafalvi és Kucsini Ducati Vadar, ez volt a neve a születésekor. És a életpályának az eleje az meglehetősen sablonosnak mondható, már olyan értelemben, hogy egy iskoláit azt Eperjesen végezte, Sárospatakon, aztán megint Eperjesen, ugye itt pallérozta a tudását, később pedig jogot végzett Pesten, és joggyakornokként is működött, na de jött 1848-49, ami sokak életpályát megborította, így az övét is. Nézzük meg, hogy hány éves, 25-ben született. Hát ugye 48-ban még poétikusan fiatal, eleinte a pénzügyminisztériumnál dolgozik a bányászati osztályon, na de aztán, amikor elkezdik szervezni a nemzetőrséget, akkor úgy ítéli meg, hogy ő nem hivatalnokként szolgálja a hazát, hanem fegyvert ragad, és otthon a sveháti csatában. Hát az ugye nem a mi oldalunkra dőlt el, de kiváló képességekről tesz tanúbizonságot, és a következő lépés a karrierében, hogy Görgei Artúr közvetlen környezetébe kerül, és a szabadságharc és forradalom végéig ott van Görgei mellett nagyon fontos megbízatásokkal, például a kormány és Görgei között ő tartja a kapcsolatot, ez pedig ez meglehetősen bizalmi állás, akárhogy is nézzük. Egy nagyon fiatal emberről beszélünk, tegyük rögtön hozzá, hogy Görgei Artúr is 1818-ban született, tehát a szabadságharc és a forradalom fővezére, katonai fővezér ugye 31 éves 1849-ben. Na most a következő a helyzet, hogy orosz fogságba kerül 1849-ben Ducati Vadar, de így nem megszökik. Megszökik, és elindul, lényegében nem is világot járni, de hát Magyarországon forró talaj a lába alatt. Több helyre elmegy, például Gräfenbergbe, ez a mai nevén Lázne Jesenik, ez egy csehországi fürdőhely, egyebek mellett arról nevezetes, hogy Veselényi Miklós báró itt kuráltatta magát, nem feltétlen sikeresen, de ez meg nem a gyújvízen múlt, hanem Veselényi bajának a súlyosságán. Itt kitanulja a könyvkötészetet, tehát egy jogászról beszélünk egyébként. Ugye, úgy csinál egy kis mellékállást, mert soha nem lehet tudni. Mert Párizsba megy, és orvosi tanulmányokat akar folytatni, de Párizsban nem kezdheti meg a tanulmányait, állítólag azért, mert a francia meg a osztrák kormány között volt valamiféle suskus, nem kifejezetten ő személyére kihegyezve, de azt nem úgy képzeljük el, hogy a Ducati Vadar aztán nem, hanem hogy hát ezeket a magyar emigránsokat nem nagyon támogassák meg. De Londonba köt ki. És Londonban elkezdi az orvosi tanulmányait, közben tanul angolul, német nyelvórákat ad, egyébként meg gyógytornászként is dolgozik.
Tehát. Úristen!
Hát érni kell valamiből.
Igen, abszolút.
Most képzeljük, hogy tanul, tehát nyilván a szakmai gyakorlat és így tovább, és így tovább. Az egésznek az lesz a vége, hogy 1853-ban végül is végzett orvos lesz, és kiváló eredménnyel végező, a első magyar legjobb tudomásunk szerint, aki itt a Szent György Kórház Egyetemén a diplomát szerzett, és több mindenben is gyarapodik az élete. Egyrészt az történik vele, hogy van egy tanára, egy Joseph Pollock nevű úriember, akinek az édesapja magasrangú katonatiszt a brit hadseregbe, és a tanára segítségével rögtön kap egy ajánlatot, hogy akkor katonaorvosként folytassa a szolgálatát, magyarán álláshoz jut. Na most, ha figyelembe veszük azt is, hogy időközben szerelmes lett és megházasodott, akkor ez egy elég hasznos dolog, ugye elvette egy hölgyet, akit úgy hívtak, hogy N. Jane Taylor, ne keverjük Anya Taylor Joy-jal, tehát ez nem ugyanaz a hölgy természetesen, csak nekem automatikusan az ő neve ugrott be, de nem róla van szó. Na hát a fiatalembernek innentől kezdve, és ugye mi mindig fiatalemberről beszélünk, egy teljesen új karriert indít el az, hogy a brit hadseregbe belépett. Több helyen szolgál, például Mungírba, a Kalkuttában, Darjeelingban, és itt figyel föl egy olyan dologra, ami nagyon-nagyon érdekes számára, nevezetesen Kőrösi Csoma Sándor életútjára. Meglátogatja a sírját Darjeelingbe, hát ha már ott van. Aztán elintézi, hogy néhány helyi ember picit jobban ügyeljen a sírra, és következetesen elkezdi föltárni Kőrösi Csoma Sándor életútját, ennek számos vetülete lesz. Egyebek mellett például megismerkedik egykori tanítványával, aki több könyvét őrzi Kőrösi Csomának, ezeket hazahozatja a Magyar Tudományos Akadémiába. Közben pedig publikál, elkezd perzsául tanulni, mert azt a nyelvet még nem tanultam meg. Igen, ebből következően a publikációi rendkívül vegyesek, tehát jelennek meg írásai a perzsa nyelvtanról, jelennek meg írásai Kőrösi Csomáról, nem mellesleg Klapka György biztatására már 1850-es években megírta a téli hadjárat történetét, egy kis hadtörténet is, hogy szélesebb legyen a paletta.
Ezt felsorolni is rengeteg, nem megcsinálni de ugye, a dolgokat.
Őrül. És nincs meg számítógép, tehát képzeljük a szövegszerkesztést, ugye Luttollal. Na most mindennek tetejében 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választja, és a Ganges deltájának az élő világáról tartja doktori akadémiai székfoglalóját.
Abból honnan készült fel, vagy az honnan?
Hát gondolom a szolgálata alapján az Indiában dolgozott eleget, elég sok mindennel meg tudott ismerni, érkedni, és a természettudományos érdeklődése arra az irányba vitte, hogy ezzel is foglalkozzon. Úgyhogy ez a rendkívül vegyes életút, ez ráadásul még oly módon teljesedik ki, hogy 1882-ben az akadémia fölkéri, hogy írja meg Kőrösi Csoma Sándor életrajzát. És beleáll ebbe a történetbe, elmegy a különféle indiai levéltárakba, itt már gyorsabban dobog a szívem a boldogságtól, különféle iratokat talál Kőrösi Csomától, főleg Kőrösi Csomáról, és 1885-ben megjelenteti a Kőrösi Csoma életrajzot, amiről ma a szakma egyértelműen úgy tartja, hogyha ezt nem írja meg, akkor ma a Kőrösi Csoma Sándorra vonatkozó tudásunk a töredéke lenne annak, ami valójában rendelkezésre áll, mert ő még akkor ezeket az információkat begyűjtötte, és közérthetően közzétette.
Mert utána elvesztek, tehát 50 évvel később ugyanazokat a levéltárakat nem tudta volna másfél.
Látunk már, hogy ott irat pusztul. Igen. Aha. Tehát ugye ez olyan dolog, hogy előfordulhat, hogy megtalálja, de nem adja meg a pontos jelzetet. Az is lehet, hogy ott lappang ugyanabban a levéltárban, de valamikor a 19. században egy évtizeddel az ő kutatás után máshova rakták, nem jelezték. Ez, ma már ilyen nem fordul elő, hozzáteszem. Tehát a modern levéltári nyilvántartó rendszerben ez nem, de ez régen ez simán. Vagy horribile dictó, valaki kiemelte, jó, érdekes, elvitte. Tehát iratpusztulás, erről nem beszélve. Akkor, amikor szétesik egy birodalom, vagy egy ország, vagy egy állam, akkor sokszor volna meg fogják az iratot egyik helyről, elrántják egy másikra. Tehát az a biztos, ami ilyen módon megőriztetett a régebbi időből, meg hát maga az a munka, hogy kontextusba helyezte az egészet. Tehát, hogy itt ez egy monográfia, ezt ma nagy monográfiának mondanák, ezt a munkát. És egyébként meg folyamatosan ingázik. Tehát nyugdíjba vonulásáig, hol Indiában vállal a szolgálatot, Darjeelingben nagyon sokat van Kalkuttában, hol Magyarország nőn egy-egy évre, tehát ugye azért tartja a kapcsolatot ugye a szülőhazájával, és hát a jótékonyságban is komoly szerepet vállal, megtámogatja egykori Eperjesi meg Sárospataki középiskoláját, ösztöndíjat írja
hallgatóknak. Mi bű? Hát mert ugye nem sokkal vagyunk azután, hogy még alig volt állása, és olyan dolgokat kellett vállalni, hogy elismert. Melyik az a tevékenység, amelyből mondjuk jó meg tudott élni?
Katona orvosként elég jó fizetést kapott, és mert a hivatalnoki ranglétrán haladt előre, tehát nyugdíjazásokra jól emlékszem, ezredes volt, sőt kormányzói pozíciókat is betöltött, az egy nagyon más jövedelmi viszonyt feltételez. Természetesen, mint onnan indult. De igazából egy tényleg egy self-made man ember volt, tehát a saját tudása, kitartása, ügyessége révén tudta ugye elérni ezeket a pozíciókat.
És a házassága kitartott?
Kitartott, 52 évig tartott a házassága, több fiúk született.
Illetve tehát ment a család mindenhova vele, ahogy...
Hogyne. Tényleg azt tudom mondani, hogy egy ilyen bizonyos értelemben nagyon polgári életet élt, más értelemben meg nagyon nem, mert hát azért ez a szolgálat, gondoljunk bele, hogy egy korabeli Indiában a különféle fegyveres konfliktusoktól kezdve a járványokig mi minden tépázhatta volna meg az ő életét, de hát úgy látszik a szerencse mellé szegődött, mert ilyen tragédiák nem érték őt. És logikusnak tűnne onnan nézve, hol mi vagyunk, tekintettel arra, hogy például ilyenekbe belefolyt, hogy a Károlyi-féle bibliafordítást azt modernizálják, mert hogy most már nehezen lehet érteni azt a nagyon régi szöveget. Tehát tényleg egy nagyon sok oldalú tevékenységet képzeljünk el az ő esetében, és folyamatos publikálást. És végül is az élete úgy ér véget, hogy gondolhatnánk, hogy miután végzett a indiai tevékenységével, és szó szerint nyugállományba vonult, akkor hazajön Magyarországra, de nem így döntött, Angliában telepedt be, és a Bournemouthban halt meg 1907-ben.
Miért? Mert közel van Stonehenge, vagy miért?
Nem mondom.
Őszintén, szóval ki a fenének van kedve Bournemouthban lakni?
Szerintem nyugalmat akartam. Tehát ez nagyon erős sejtéssel tudok csak dolgozni, konkrét tudásom erre nézve nincsen, de valamiért erre szavazott, és itt ért véget az élete. Nyilván az Angliához való kötődését meghatározta, hogy azért az élet legnagyobb részét ott, illetve Indiában élte le. Ezt ne felejtsük el, a brit birodalom szolgálatában tudta gyarapítani a vagyonát, kapta meg a elismeréseket, kitüntetések közön ez zúdult rá Magyarországon és Angliából is. De számomra teljesen...
Ez mondjuk az ország választást.
Azt én már.
Közelebb, igen.
Ez ma is modellezhető lenne.
Azon belül, Bournemouth.
Jó. Vannak rejtélyek, én rendkívüli módon szeretek Németországba, Bochumba járni, ez a város csúnya, bányászváros, lebombázták, igen. Valamiért mégis vonzódom hozzá, nem tudom megmagyarázni.
Nem tudom megmagyarázni.
De olyan hangulati elemekben, igen, ilyenek vannak.
Egyszer elmentem egy konferenciára, és megnéztem, hogy mi Bochum legrégebbi épülete, egy 1630-ban épült épület volt, amiben ma a 18. század tól 1755-től, ha jól emlékszem, egy Rietkötter nevű sörfőzde működik, tehát úgy vettem ki, a szálláshelyhez közel legyen. És az ember oda beül, és Bochumban nincs egy darab turista se, tehát rajtam kívül csak és kizárólag helyi erők ették a különféle nagyon jó ételeket, meg házi sört, és annyira megtetszett, hogy azóta még egyszer visszamentem.
Hát ez fantasztikus.
De nem fog letelepedni ott.
Igen, egyszer említetted.
Viszont nem zárható ki, hogy még jársz arra.
Gondoltam rá Csaba, mert végigmentem, vonattal átmentem Bochumon legutóbb, és végig mosolyogtam, mert eszembe jutott ez a sztori, és rád gondoltam. De nagyon jó egyébként.
Legközelebb arra jársz, annyit megérő, leszállsz a pályaudvarról, onnan a Rietkötter 10 perces séta.
Ki foglak faggatni. Jó, tényleg, ezt
jó,
meg fogom csinálni.
És akkor okay. Minden működni fog. Snapszisom.
Egy kicsit megerősíteni a sört. Oké, nagyszerű, köszönjük szépen. Eljutottunk
Bormuszból Bochumba.
Így van, így van. Indiánát. És
Bombi is lehetett volna.
Akár. Nagyon köszönjük, nagyon klassz, amikor egy ilyen kis gyöngyszem érkezik ide a Mesél a Múltban, mint amilyen Dukatihatár személye, akiről azt hiszem, hogy elég sokan, elég keveset tudtunk. 200 éve született. Csaba, köszönjük még egyszer.
Köszönöm,
szép napot neked. Katona Csaba történész elevenítette fel, tehát Dukati Vadar alakját.